Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Most a mesterséges intelligenciához kerülünk közelebb, amely egyre inkább jelen van és jelen lesz az életünkben. Kőrösi Szabó Péterrel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával Olá Andrea beszélget.
Essen szó arról, hogyan hozható összefüggésbe az AI a múlttal, vagy akár a történelmünkkel, hiszen a mesterséges intelligencia csoport egyik projektje, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárnak és az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának segít.
Hát igazából az AI területe meg úgy egyáltalán minden fajta tudományág, ami adattal foglalkozik, ott kevésbé van hangsúly azon, hogy mi a konkrét adat, mint hogy legyen adat, és tulajdonképpen ott vannak adatok, van jó sok adat, ezért adja magát, hogy lehet is őket elemezni, lehet velük foglalkozni. Nyilván, ami jobban elterjedt az, hogy manuálisan elemzik ezeket, meg kutatják, de most már ugye tartotta az AI-nak a szövegértése, hogy bőven bevethető ilyen problémákra. Plusz itt a Rényiben mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk más cégekhez képest, hogy nem feltétlenül csak a profit a cél az egyes projektek megválasztásánál, és ez egy olyan terület, ahol úgy gondoljuk, hogy társadalmi hasznossága van, és ugyanakkor egy-egy ilyen levéltár nem valószínű, hogy meg tudná fizetni, vagy legalábbis nem mindegyik azt, hogy AI szakembereket alkalmazzon.
Mi történik tulajdonképpen? Mit csinálnak a levéltárban? Tehát mi a feladat?
A feladat az elég színes, széles palettán mozog. Onnan elkezdve, hogy vannak ezek a dokumentumok, és be kell olvasni, hogy gépelten feldolgozhatóak legyenek. Erről is mesélek szívesen, itt azért van kihívás bőven. Addig, hogy mit kezdtünk aztán ezzel a szöveghalmazzal, ami előállt itt a számítógépen, különböző adattárházakban. Tulajdonképpen segíteni próbáljuk a munkáját azoknak, akik amúgy is ezt csinálják, és itt lehetnek azok az adminisztrációval foglalkozó személyek, akik mondjuk kiadják a levéltári anyagokat, és azt nem lehet akárhogy kiadni, de lehet gondolni a történészekre is, akiknek meg konkrétan az a feladat, hogy ezeket az anyagokat keressék, kutassák és elemezzék. Mind a kettő oldal támogatható.
Ezért elég nehéz elképzelni. Persze az ember tudja, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, tehát hogy fölfogható, de azért nehéz elképzelni, hogy milyen korú levéltári anyagokkal is dolgoznak, és azok milyen állapotban lehetnek, vagy hogyan írták azokat, mivel írták. Szóval, hogy mesél erről, hogy milyennek a szépsége, igen, azt mondja, igen. Van kihívás bőven.
Van, igen, ugye itt jócskán találkozunk olyan dokumentumokkal, amik írógéppel keletkeztek, és hát ma már úgy talán hozzá vagyunk szokva, legalábbis aki találkozott már vele, hogy a dokumentumok viszonylag jól beolvashatóak. Ezt már akár telefonok is tudják, ugye, hogy fölé visszük, és akkor beolvassa a szöveget róla. De ezek olyan adathoz vannak szokva, amik a mai számítógépből kikerült betűtípusokkal és állapotban jönnek ki a nyomtatóból, vagy akármilyen más formában. Itt viszont ugye egészen más a betűtípus a régi gépíróknak, ráadásul nagyon sokfajta írógép volt, és mindegyik máshogy írt, más volt a betűtípus, nagyon közel voltak egymáshoz. Ugye ráadásul ott vannak azok a kis tintaelmosódások rajta, és az idő is nagyon megviseli, mert
a papírt
igen. Magát, igen, és sokszor van olyan, hogy írkálnak rá kézzel, és akkor ezekkel is tudni kell kezdeni valamit, ez nehezíti meg. Itt mi próbáltuk azt, hogy ha ezekre a dokumentumokra ráengedjük a legmodernebb ilyen elérhető technológiát, akár például, ha föltöltjük egy AI rendszernek, mondjuk a ChatGPT-nek vagy a Gemini-nak, azok is, hogyha megpróbálják kiolvasni belőle a szöveget, akkor nagyon, nagyon gyengén szerepelnek rajta. Tehát ez tényleg nem egy megoldott probléma még ebben a formában.
És akkor amit önök végeznek, munkát, olyan szempontból meg teljes biztonsággal működik? Tehát az önök kutatócsoportja, amilyen munkát végez a levéltárnak, ott nincs hallucináció, ott semmi olyan nem történik, amit újra kell ellenőrizni. A ChatGPT-nél azért meg kell nézni, hogy igazat mondál.
Ez az AI-nak minden területére jellemző, aha, tehát a 100%-os pontosságot nem lehet elérni, talán semmilyen területen, de ha belegondolunk, ez ugyanúgy jellemző az emberekre is, tehát mi sem vagyunk hibátlanok, és itt inkább olyat szoktunk mérni, hogy mennyivel jobb. Tehát mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy adathalmazunk, amit mi kézzel felcímkézünk, és odaírjuk, hogy minek kellene itt szerepelni, akkor ezen tudunk mérőszámokat mérni, hogy mennyivel lett jobb a teljesítménye. És itt ezeknek a koros dokumentumoknál ezt úgy kell elképzelni, hogy a bemenet az ugye maga ez a degradált dokumentum, ami nagyon zajos, és a kimenetként próbálunk olyat előállítani, ami meg olyan, mintha majd jött volna ki a nyomtatóból, fehér alapon fekete, tisztán olvasható írás. És ez itt nem is szövegelemzés, hanem ez inkább kép ha elemzés kategóriába tartozik, tehát képet javítunk.
Hogyha általában levéltári dokumentumokra gondolunk, akkor melyik a legrégebbi?
Hát erre őszintén nem tudok válaszolni.
De hogy ilyen 100 éves.
Körülbelül.
Ugye?
Biztos is, hogy vannak régebbi.
Mert azok meg kézzel írottak, nem?
Vannak kézzel írottak is, igen. Tudok egy projektről, abban mi nem veszünk részt, ahol például az anyakönyvi kivonatokat elemzik, és hát szkenelik be, és dolgozzák föl, olvassák be. Ott hát aztán szerintem több száz évre visszamenőleg is vannak.
Hogyan használható mindaz, amit önök feldolgoznak?
Ugye a levéltáraknál a másik alapvető felhasználása az az, amikor már maguknak a levéltári kutatóknak a munkáját tudja segíteni, és ez olyan rendszereken dolgozunk, ami megkapja ezt a sok-sok szöveges állományt, több ezer, vagy tízezer, vagy akár 100 000 oldalak, és abban lehet szabad szövege keresni. Ezt hívják ilyen rövidítetten RAG-nak, Retrieval Augmented Generation, és itt az történik, hogy mögé tesszük ezt a nagyon nagy szöveges állományt, és az a feladata az AI-nak, hogy szigorúan csak és kizárólag ez alapján válaszolja meg a feltett kérdést. És ez ezért tud nagyon nagy segítség lenni, mert azt a rengeteg szöveget kutatók nem vagy csak nagyon lassan és nagyon sok időt tudják átolvasni. Ha viszont föltesznek egy kérdést, akkor megkapják rá a választ, és amit ennél is fontosabb, hogy megkapják a hivatkozásokat, hogy mi alapján lett megválaszolva a kérdés, és utána oda tudnak nyúlni azokhoz a dokumentumokhoz, és meg tudják nézni, hogy valóban mi szerepel itt ez, erről is, erről a kérdésről. Úgy kezd elképzelni, hogy amikor ő megkapja a kérdést, akkor először keres benne. Létrejön egy ilyen keresési folyamat, ami klasszikusan úgy képzeljük el, hogy ezek az algoritmusok, akár mondjuk a Google-be, hogyha régebben beírtunk valamit, akkor főként szavak alapján, karakterek alapján keresett. Na ez itt nem így működik, hanem van neki egy logikája a háttérben, hogy magát a szöveg részleteket, amik a dokumentumokban vannak, azokat is eltárolja egy ilyen absztrakt, nagyon nagy dimenziós térbe, ahol egy-egy pötty az jelent egy-egy szövegrészletet, egy-egy pont, és amikor jön egy kérdés, akkor ezt is ugyanúgy beágyazzuk ebbe a sokdimenziós térbe, és itt már egészen egyszerűen tudunk közelséget vizsgálni közöttük, hogy mennyire esik közel egymáshoz a két pont, és ennek az az előnye a klasszikus szövegalapú keresésekkel szemben, hogy nagyon szépen kezeli a szinonimákat. Tehát, hogy ő tényleg a jelentését igyekszik elkódolni neki, és ha fölteszünk ki kérdést, de nem pont ugyanazokkal a szavakkal, akkor is szépen megtalálja. És aztán itt persze nagyon sok finomság van, mert ezeket ötvözni kell a klasszikus módszerekkel, meg kinyerni a szövegből ilyen keywordöket, meg minden egyéb trükk van mögött, hogy működjön. A lényeg az, hogy van neki egy olyan rész, ahol elég jól keres, és elég szépen visszaadja a találatokat, hogy itt és itt és itt vannak ezek a dokumentumok. A következő részhez meg már egészen egyszerűen annyi, hogy van egy nagy nyelvi modellünk, és annak odaadjuk, hogy ez a kérdés, itt vannak ezek a szövegrészletek, ez alapján válaszold meg, szigorulja ez alapján a kérdést, és hogyha nincsen benne válasz, akkor mondd azt, hogy nem tudod. És akkor így tudja megválaszolni ezeket a kérdéseket, és így kapjuk vissza a találatokat is.
Tehát el kell venni tőle az esélyt, hogy meg akarja mindenképpen válaszolni, és kitaláljon valamit.
Igen.
Mert ez a nem tudás, tehát a bevallani, hogy nem tudom, ezt nagyon sokáig nem csináltad.
Nehezére esik.
Igen.
De hát ez végül is közös az emberekkel.
Miért nem mondhatná azt, hogy ez nincs az adatbázisban, vagy nincs az adataim között?
Hát, ha belegondolunk, valahol tényleg jellemző az adatra, amint tanítva volt, hogy az emberek is, hogyha akár csak beszélgetésekre gondolunk, vagy bármi ilyesmire, akkor igyekszenek hárítani, hogyha nem tud valamit, akkor inkább azt mondom, hogy de eljette, ezt mondom. Kitérni az alól, hogy nem tudom. Nem tudom, ezzel nem gondolkoztam, még őszintén megmondom, de el tudom képzelni, hogy ez az oka.
És akkor a másik terület, amikor a 3x3-as iratokkal dolgoznak, tehát van egy ilyen terület is az AI csoportban, ebben milyen megszorítások lehetnek, mennyiben speciális ez? Amikor korábban beszélgettünk, azt mondta, hogy 6 millió oldal van már.
Elég speciális. Az egyik nagy számunkra is kihívás, meg nehézség, hogy ezt csak oda ment lehet csinálni. Tehát ez egy olyan adathalmaz kell elképzelni, amit teljesen el van zárva az internettől, kívülről teljesen hozzáférhetetlen. Így nyilván minden csak bent lehet végezni. Ráadásul azok a kollégák, akik ezt hozzáférhetnek így bent, itt a Rényiből, mindennyinak át kellett esni nemzetbiztonsági átvilágításon, azt hiszem úgy hívják. Uh-huh. Tehát elég komoly ellenőrzés van ahhoz, hogy ezt hozzáférjünk. És hát ez ugye olyan kihívásokat okoz nekünk, amire nem feltétlenül gondol elsőre az ember, hogy oda akkor előre kell minden kódot megírni kint, és bevinni, meg összeszedni azokat a csomagokat, amiket az ember használni akar munka során, és mindent így együtt bevinni, hogy oda bent működhessen, mert ugye ott már nem férünk hozzá az internethez. Ha pedig mégis kell valami, akkor ez egy ilyen plusz folyamat, hogy bevinni folyamatosan mindent, amire szükség van.
Amikor korábban beszéltünk, azt mondta nekem, hogy ebben az állambiztonsági történelmi levéltárban van olyan feladat is, hogy ugye amikor kivesznek iratokat el kell fedni bizonyos szövegrészeket.
Igen. Hát ugye ez úgy történik most, hogyha oda bejön egy igény, hogy valaki szeretne kutatni valamilyen témát, akkor ott a levéltár munkatársai összeválogatják neki azokat a dokumentumokat, amik relevánsak lehetnek. És ezt odaadják nekik, hogy ezeket lehet kutatni. De nem kaphat meg mindent a dokumentumokból, mert lehetnek benne érzékeny információk, aminek nem szabad csak úgy akárki számára nyilvánosságra kerülnie. Ezért ezeket egyesével végignézik, és bejelölgetik, hogy mi az, amit ebből ki kell takarni. És ez tényleg, mintha kisatíroznák róla, úgy néz ki, hogy elektronikusan történik, de amikor már odaadják ezeket az iratokat, akkor abban az teljesen el van maszkolva. Annyiban nagyon helyesen jártak el a levéltárnál, hogy ezeket visszamenőleg gyűjtötték adatbázisba, hogy miket takartak ki, és mi ezzel tudunk tanítani AI rendszert, ilyen gépi tanuló rendszert, hogy megmondom neki, hogy az a feladat most itt, hogy itt ez a szöveg, takart kiből az érzékeny információkat, és amúgy is ugye valamennyire meg tudja oldani, ezt hívják ilyen továbbtanításnak, amikor mi aztán odaadjuk neki azokat a mintákat, hogy mi viszont ezeket szeretnénk látni, hogy ki legyenek takarva, és erre tovább tanítjuk, hogy ezt minél jobban és minél ügyesebben megoldja, hogy azokat tudja kitakarni. És utána, hogy ez visszailleszhető a folyamatban, hát ez még nem tartunk ott, hogy visszakerüljön, de ezt úgy képzeljük el a levéltár is, meg mi is, hogy egy ilyen előzetes lépés lenne a feldolgozásnak, ahol az AI tesz javaslatot, hogy ezeket takarnák ki, de ezeket természetesen aztán át kell nézni. Csak az már sokkal gyorsabb ugye átnézni, mint mindent megcsinálni nulláról.
Mi lehet, amit el kell fedni, ami ilyen személyiségi jogi kérdés?
Itt az embereknek a személyes adatairól igazából bármire gondolhatunk, ami neki érzékeny lehet, akár például a vallási jóvatartozás, meg ezekhez hasonlók.
Ugye van a Rényi AI csoportjának mindemellett egy nagyon fontos témája ez az egészségügy, és ön ebben is dolgozik, ugye?
Igen, az egészségügy.
Mesél erről, ez az egészségügyi adatplatform, és volt itt korábban Miklós Dezső és Csiszárik Adrián, akik az ezzel kapcsolatos fejlesztésről beszéltek, de érdemes visszahozni szerintem.
Részt veszek igazából sok részében a projektnek, egészen a tervezéstől a kivitelezésig, de ez úgy jellemző is a csoportra, hogy általában részt veszünk mindannyian mindenben, elég kis létszámú csoportról van szó. És itt, amit mi látunk, hogy nagyon-nagyon sok adat van az egészségügyben, és ezek nagyon minimálisan vannak felhasználva, és ha el is érhető az orvosok számára, vagy más egészségügyi dolgozók számára, akkor is nagyon nehézkesen hozzáférhető, és nagyon nehézkesen értelmezhető, mert a nyers dokumentumokhoz férnek hozzá ők is. És a mai világban már teljesen elvárható lenne, meg megugorható, hogy akár grafikonokat lássanak, vagy ha megnyitja egy betegnek az adatlapját, akkor felhívja a figyelmét, hogy nála erre és erre és erre kellene odafigyelni. Természetesen itt is szem előtt tartva az, hogy az algoritmus az tévedhet, és ezért az orvosnak a felügyeletére mindig maximálisan szükség van.
Amit el szoktak mondani az adattal való munka kapcsán az AI csoport tagjai, hogy ezek anonimizált adatok, tehát hogy nem tudnak senkinek a konkrét személyes adatairól, hanem csak a számok vannak ott, ugye?
Igen, ez fontos, hogy mindig minden ilyen egészségügyi adat az anonimizálva kerül hozzánk. Hát nem is hozzánk kerül, ez is, hogy úgy kell képzelni, hogy van egy kutatószoba, amihez be kell menni fizikailag, ott kell ülni, és akkor ott érjük el az adatokat, onnan kihozni semmit nem lehet. És igen, ezek anonimizáltak, tehát nem tudunk rákeresni egyes emberekre, hogy kivel mi történt, ez természetesen fontos.
Körösi Szabó Péterrel, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.